Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat az Életre hangoló mai adásában, a két műsorvezető, Varga Gabriella.
És Tóth Leila, sziasztok!
Sziasztok, Leila, akkor elkezdjük a közös munkánkat, az első adásunk, ahol mind a ketten itt vagyunk riporterként. A mai adásban a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének két tagjával beszélgetünk. Szeretettel köszöntelek benneteket. Bemutatom a vendégeinket. Érci Zsolt, a Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat Intézmény vezető helyettese, szociálpedagógus és az Egyesület elnökségi tagja. Szia Zsolt, köszöntelek!
Szia Zsolt!
Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat!
És itt van velünk Meleg Sándor, aki a Szegedi Tudományegyetem oktatója, és a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének az elnöke. Szia! Köszönöm!
Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
A mai műsorban megismerkedünk az Egyesülettel. Meséljetek róla, mikor jött létre, milyen keretekkel, minek a mentén.
Az Egyesület története az meglehetősen régi időkre nyúlik vissza, az 1979-es évből már vannak dokumentumaink, ami egy családsegítő klubnak a létrejöttéről, működéséről szól, és a 80-as évek végén fölmerült az, hogy ebből a klubból átalakulásra létrejönne egy egyesületi forma, és ebből 1988-ban valóban egy egyesület is létrejött, tehát hogyha azt nézzük, ez egy rendkívül régóta működő egyesület. Rendkívül sok taggal rendelkezett a 90-es években, tehát több mint 1000 ember volt az egyesületnek a tagja. Nyilvánvalóan azóta voltak hullámhegyek és hullámvölgyek a szervezetnek a működésében, éppen most egy olyan időszakban vagyunk, amikor az egyesületnek a szakmai feltámadását vagy további fejlesztését szeretnék megvalósítani.
Mi indikálta ezt az újraélesztést, illetve újjáalakulást?
Ez egy nagyon jó kérdés. Hát alapvetően a szociális munka Magyarországon az egy elég régóta létező professzió, és mint ilyen szakmának kell, hogy legyen valamilyen érdekképviselete, érdekvédelmi szervezete, olyan szakmai szervezetek, amik a szociális munkának a céljait és annak megvalósulását segítik, és a 2020-as évben néhány lelkes kolléga összeállt, és úgy gondolta, hogy ebből az egyesületből többet is ki lehet hozni. Volt egy tisztújítás az egyesületen belül, és aztán ebből a tisztújításból rengeteg programötlet született, amiknek egy jó részét sikerült is megvalósítanunk, illetve legalább elkezdenünk, és idén január végén volt egy újabb tisztújítás, illetve egy alapszabálymódosítás, és gyakorlatilag azt a megkezdett munkát, amit elkezdtünk egy évvel ezelőtt, most újult erővel és nagy lendülettel folytatjuk.
Hogyan kapcsolódtatok az Egyesülethez?
Alapvetően igazából nagyon sokáig nem is nagyon voltunk benne ebben az Egyesületben, tehát én is 2020-ban léptem be. Gyakorlatilag addig ez az egyesület ilyen picit ilyen takaréklángon működött, tehát túl nagy aktivitása nem volt, viszont fölmerült bennünk az az igény, hogy hát ha szociális munkások vagyunk, és van egy ilyen egyesület, akkor milyen jó lenne ezt úgy működtetni, hogy tényleg az a szakma javára váljon.
Zsolt, te hogy kapcsolódtál ehhez a munkához?
Én is a 2020 év végén kerültem be ebbe az egyesületbe, azóta aktív tagja vagyok, tehát több munkacsoport munkájában veszek részt szinte állandó jelleggel, és most a legutóbbi tisztújításon az Egyesület közgyűlése bizalmat szavazott nekem is, mint elnökségi tagnak, és így kezdtünk el már mint elnökségként dolgozni. Sanyival és a többiekkel már nagyon régóta együtt dolgozunk ezekben a munkacsoportokban. Ezek a munkacsoportok most pillanatnyilag leginkább etikai kérdésekkel foglalkoznak, tehát szakmai etikával, érdekvédelemmel, és emellett még próbáljuk fejleszteni, hogy több olyan munkacsoportot létrehozni, amely a szakmában dolgozó szakembereknek a munkavégzését tudja megkönnyíteni, tehát jogszabályfigyeléssel, ezek rendszerezésével, olyan aktuál napi helyzetekkel foglalkozik, hogy az arra vonatkozó információkat egy csoportba lehessen szedni, és akkor ezzel egy nem is annyira érdekvédelmet, hanem inkább egy szakmai támogatást és útmutatást tudjunk a területen dolgozó kollégáknak. Ez a tisztújítás, ez most egy kicsit vérfrissítésnek tűnik a szememben, tehát azt lehet mondani, hogy kevés kivételével szinte azt lehet mondani, hogy teljesen vadonatúj, friss ropogós tagokat választottak az elnökségbe. Én bízok abba, hogy most ez a friss vér, ez egy új erőt, egy új lendületet fog adni az Egyesületnek.
Miben más ez az Egyesület a többitől?
Több ilyen egyesület nem nagyon van, tehát hogy gyakorlatilag...
De hogy lehet a szocmunkásokat ide hívni?
Ez egy picit bonyolult kérdés, tehát térjünk vissza egy kicsit a szakmának a működéséhez. Alapvetően nagyon sok civil szervezet dolgozik a szociális területen. Ez hagyományosan egy olyan típusú területe az életnek, ahol a civil kezdeményezéseknek a kezdetektől fogva nagyon nagy jelentősége van. A civil szervezetek többsége viszont ugyebár nem a szakmára fókuszál leginkább, hanem a kliensekre fókuszál, tehát olyan segítő tevékenységet végeznek, amiket a szociális munka igénybevevői élveznek ki igazából, tehát gyakorlatilag segítő szervezeteknek ból áll a szociális szakmának a nagy része. Ezen kívül létezik egy-két olyan civil szervezet az országban, ami tényleg a szakmával szorosabb értelemben foglalkozik, ilyen például a családsegítőknek van egy egyesülete, van szociálpolitikai egyesület Magyarországon, van az oktatással, a képzéssel kapcsolatos szervezeteknek egy közös érdekvédelmi szervezete, és van egy közös elnyő szervezetünk, ez a 3S, a Szociális Szakmai Szövetség. A Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete az abban különbözik ezektől, hogy kifejezetten a szociális munkásokra fókuszál, és a szociális munkára fókuszál, tehát nem egy-egy rész területét fogja meg ennek, hanem kifejezetten a szakmát művelőknek a támogatását szeretné biztosítani. Ugyebár az alapszabályunkban egy meglehetősen hosszú rész foglalkozik azzal, hogy mit is szeretne ez az egyesület elérni, illetve milyen célokat képvisel. Ebben teljesen egyértelműen benne van, hogy a szociális munkának a nagy és nemzetközi definíciójának a hazai megvalósulását szeretnénk elősegíteni. Tehát létezik egy nemzetközi definíció, amit a Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége alkotott meg még 2014-ben emlékeim szerint, és ennek a definíciónak a megvalósulása a mi egyesületünknek is a fő célja, csak magyar környezetben.
Ezt a definíciót esetleg így megosztanád velünk?
Egy pillanat, ezt elő kell keresnem, mert igazából ezt fejből én sem tudom.
Jó, nem akartam, csak ez olyan érdekes, hogy... Tehát akkor ennek van egyfajta nemzetközi kapcsolódási lehetősége is ennek az egyesületnek.
Létezik az egyesületen belül a nemzetközi munkacsoport. Ez a munkacsoport foglalkozik azzal, hogy a külföldi jó gyakorlatokat felkutassa, megvizsgálják, hogy ezeket milyen formában lehet a magyar ellátórendszerre átültetni és megvalósítani, és az ezzel kapcsolatos ismeretanyagot teszik közzé a magyarországi szociális munkások számára. Ebbe beletartozik az, hogy adott esetben tehát meglátogatnak külföldi szervezeteket, szövetségeket, intézményeket, rendszeres kapcsolatot ápolnak, ugyanis a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete tagja a nemzetközi szervezetnek is, tehát ennek a keretén belül próbálják a nemzetközi gyakorlatokat begyűjteni Magyarországra, és ebből tovább építeni a magyarországi szakmai színvonalat.
Ezzel megtaláltam a nemzetközi definíciót is, tehát hogy ez egy nagyon szépen összefoglalt kerek mondat, hogy a szociális munka olyan gyakorlat alapú szakma és tudományág, és ez nagyon fontos, mely elősegíti a társadalmi változást és fejlődést, a társadalmi összetartozást, valamint az emberek hatalommal való felruházását és felszabadítását. A társadalmi igazságosság, az emberi jogok, a közös felelősségvállalás és a különbözőségek tiszteletének elvei központi helyet foglalnak el a szociális munkában, a humán és társadalomtudományok elméleteivel, valamint helyi tudásokkal felvértezve a szociális munka embereket és rendszereket aktivizál, hogy választ adjon az élet kihívásaira és előmozdítsa a jólétet. Tehát ez a szociális munka nemzetközi definíciója, gyakorlatilag ebben minden benne van, ami egy szociális munkásnak az életében fontos és jelentőségteljes, és maga az Egyesület ennek a megvalósításáért, megvalósulásáért küzd.
Köszönjük ezt a definíciót, és akkor evezzünk át a gyakorlatba, hogy ez hogy valósul meg, ez a definíció, és hogy kik is lehetnek tagok az Egyesületben.
Hát a definíció megvalósulása az nagyon sokfajta formában lehetséges. Azt gondolom a kedves hallgatók is tudják, hogy létezik Magyarországon egy szociális és gyermekjóléti gyermekvédelmi ellátórendszer, különféle intézményekkel, ebben vannak állami fenntartásúak, egyházi fenntartásúak, civil fenntartásúak, és ezeknél a szervezeteknél dolgoznak a szociális munkások, illetve azok a szakemberek, akik nem szociális munkások, de egyéb szociális felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, például itt Zsolt például szociálpedagógus, tehát ezek az emberek gyakorlatilag a szociális munkának a megvalósítói Magyarországon. Az ellátórendszerben nem csak szociális munkások dolgoznak, hanem olyan szakemberek is, akik bizonyos más funkciókat látnak el, tehát például a gondozás, az a szociális gondoskodásnak egy formája, de klasszikus értelemben nem tekintjük szociális munkának. Ez egy speciális professzió, nagyon sokszor kapcsolódik például az egészségügyi ellátással és egyéb tevékenységekkel. A Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete a tagságában elsősorban azokat a felsőfokú végzettségű szociális szakirányú képesítéssel rendelkező embereket várja, akik ennek a nemzetközi definíciónak a megvalósulásáért tesznek az ellátórendszerben, vagy akár azon kívül is, hiszen a szociális munkának vannak olyan területei, amik nem feltétlenül intézményesültek még Magyarországon, tehát például a társadalmi felszabadításnak az eszméje az egy olyan tevékenység, ami mondjuk nagyon sok esetben intézményrendszeren kívül valósul meg.
Zsolt, egy picit beszélnénk arról, hogy ez a gyakorlatban átültetve, hogy jelenik meg? Tehát hogy méri fel az Egyesület, hogy akár mire lehet szükség a mai gyakorlatban?
A mai gyakorlat, hogy mérjük fel, tehát nagyon sokat figyeljük a sajtót, az aktuál politikai eseményeket, a világban zajló aktuális történéseket, mert tehát tapasztalatból tudjuk, hogy ha most a mindenki által a legjobban érdekelt téma a menekült válság, tehát itt most az elsődleges tevékenység, ugye itt a civil egyesületek, szervezetek, adománygyűjtések, segélyezések, lakhatás biztosítása, de ugye mindannyian tudjuk, hogy tehát aki szakember szemmel nézi ezt a történetet, hogy itt nagyon-nagyon rövid úton a szociális munkások tevékenységére égetően szükség lesz. Na most erre föl kell készülni, mi is egy teljesen új helyzet előtt állunk, ilyenkor különféle olyan egyesületekkel, akik jogban erősen járatosak, esetleg menekült joggal kapcsolatban nagy gyakorlattal bírnak. Tehát ezekkel az egyesületekkel a mi egyesületünk elkezdi felvenni a kapcsolatot, jogszabálygyűjteményeket kérünk tőlük, tehát maradjunk ugye a példánál, a témánál, amit elkezdtünk, hogy tehát előbb-utóbb egészségügyi ellátás, TB, tehát ellátásra lesz szükségük, szükség lesz arra, hogy ezeknek az embereknek munkát kell keresni, stabil lakhatást kell szerezni, tehát ugye a befogadók sem tudják korlátlanul biztosítani az ő lakhatásukat, megélhetést kell biztosítani nekik, és ugye ami nagyon fontos, hogy ezek a befogadók, akik tényleg a legmagasabb elismerésem és tiszteletem nekik, hogy befogadják ezeket a menekülő embereket, de ezek traumatizált emberek, családok. Tehát a velük való munka olyan speciális képességeket igényel, amivel nagyon gyakran még a képzett szociális munkások sem rendelkeznek, viszont ők vannak abban a helyzetben, hogy az ehhez való hozzájutást meg tudják szervezni. Tehát itt a szociális munkásoknak nem az adományozás és az adománygyűjtés a feladata, hanem az ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése, adott esetben fejből kell tudni, hogy melyik okmány beszerzésével, melyik hivatalt kell megkeresni, hogyan tud tovább utazni, milyen okmányokkal kell rendelkezni, azokat honnan lehet beszerezni, kijárni azt, hogy adott esetben esetleg egy frusztráltabb ügyintéző nem úgy foglalkozik vele, akkor ott kell lenni, és ki kell állni az érdekeikért, tehát nem szabad hagyni, hogy irányítgassák egyik hivatalból a másikba, mert ezzel tovább növeljük az ő traumatizáltságukat, mert tehát ők most elmenekülnek, hátrahagyták otthonaikat, szeretteiket, mindent, egy teljes egzisztenciát, amit hosszú évek alatt megteremtettek, idejöttek Magyarországra, és hogyha itt egy elutasító rendszerrel találkoznak, akkor ezek az emberek össze fognak omlani.
Azért azt hangosítsuk ki, hogy most áttértünk az aktuál politikára, tehát hogy a mellettünk zajló háború és a háború következményei, meg egyáltalán itt, ahogy a menekültek megérkeznek, és a menekültekkel kapcsolatos feladatokat, arra való reagálást mondtad most el, hogy az Egyesület milyen szempontok szerint nézi ezt, és a társadalom részéről érkező segítséget hogyan lehet, hát nem tudom, koordinálni, vagy segíteni, hogy ez a segítség, ez tényleg segítség legyen. Ezt csak így ki akartam hangosítani, hogy akkor átértünk most itt az aktuális részére.
Beszéljünk arról, Zsolt, hogy voltunk kint a napokban a Nyugati pályaudvaron, és hogy ott mit tapasztaltunk. És ugye közösen megállapítottuk, hogy azt is el kell ismerni, ami jól működik.
Szuper volt, amit láttunk.
Hangosítsuk ki azt is, hogy ami ott van, az zseniális és szervezett és elismerésre méltó, és innen is köszönjük szépen a civileknek, az egyesületeknek és mindenkinek, aki részt vesz ebben az összefogott munkában, azt az odafigyelést, a türelmet és a szeretetet. És Zsolt, kérlek, beszélj arról, amit ott láttunk és tapasztaltunk.
Hát meglepő és sokkoló volt, amit tulajdonképpen ott tapasztaltunk. Eleve nem csak ugye a segítőknek a munkája, tehát szédületesen szervezettek a segítők, profik. Tehát olyan szinten föl vannak készülve, hogy 3-4-5 nyelven beszélő tolmácsok, és nem egy vagy kettő, hanem tömegével, nyakukban táblával hirdetik, hogy milyen nyelveken beszélnek, miben tudnak segíteni. Például beszélgettünk egy fiatal emberrel, aki a saját mobiltelefonjának az internetét ossza meg wifin a menekülőkkel. Volt nála rengeteg telefon, amit segélyszervezetektől kap, tehát hogyha valakinek nincs telefonja, akkor oda megy, fölvesz egyet, rá van hangolva erre a wifire, és simán tud kommunikálni az otthon maradt szeretteivel, vagy esetleg, ha valahol útközben valami ismerősét elveszítette, meg tudja keresni. Olyan szinten vannak felkészülve a segélyszervezetek, hogy külön komoly stand van az ételérzékenyeknek, tehát lisztérzékenyeknek, laktózérzékenyeknek, vegánoknak, cukorbetegeknek, külön sorokba vannak kirakva a speciálisan nekik gyártott ételek. Nagyon megható volt az a látvány, amikor megláttuk a standnak a szélén a kutya és a macska eledelt. Tehát, hogy még erre is gondolnak, hogy van, aki hozza magával a kedvenceit, és ugye ő is menekülő. Tehát ő is menekült. A cica is, a kutyus is. Láttunk ott ölbetartott cicától elkezdve a nagytestű labradorig mindent, amit el lehet képzelni.
És a hangulat?
A hangulat az, hát a menekülőknek a hangulata az, tehát látszik rajtuk a borzasztó fáradtság, a kimerültség, a gyerekek arcán a fásultság, talán ez volt a legsokkolóbb látványa a számunkra, a gyerekek fásultsága, ugyanakkor tehát bizalmatlanok egy kicsit, tehát olyan félve, nem, tehát főleg látszik, hogy az alacsonyabb társadalmi osztályhoz tartozók nagyon félve kérik a segítséget, tehát nem nagyon mernek oda menni, viszont hogyha valaki odalép hozzájuk és kérdez tőlük, és akkor onnantól kezdve elkezdenek fölengedni és látják a segítő szándékot. szétnéztünk kint a parkolóban is, ahol a külső infrastruktúra van, tehát itt elismeréssel kell szólni a BKK-ról, a Volánról, tehát azokról, akik a mobil WC-ket biztosítják, tehát olyan profi szervezettség van, hogy tehát bementem, megnéztem a mobil WC-t is, látható volt rajta, hogy frissen volt takarítva, mert még nedves volt, ürítve volt, WC-papír volt, tisztaság volt, lámpa alá van betéve, tehát hogy még éjszaka is biztonsággal lehessen használni. A rendőrségnek a közreműködése, én csak szuperlatívuszokba tudok róla beszélni, tehát a peron bejárat a 3/4 van lekordonozva, őrzik, tehát hogy figyelik, hogy kik mennek be a peronra. Meglepő volt az első pillanatban, hogy alig láttunk rendőrt. Tehát egy-kettő itt-ott, viszont mihez beérkezik egy szerelvény, abban a pillanatban felmérik, hogy hány főre van szükség ahhoz, hogy az érkezőket biztonságban tudják kísérni a megfelelő helyre, abban a pillanatban kellő számú rendőr megjelenik. A rendőrök arcán is, tehát a borzasztó elfogadást, a segíteni akarást lehetett látni, tehát semmiféle olyan kifejezést, vagy olyan viselkedést nem tanúsítottak, amely akár a legcsekélyebb mértékig lenne megalázó bárki számára. Őrzik a parkoló felüli kijáratot, de szédületesen, tehát kifele mindenki mehet, befele csak az, aki oda tartozik. Ugye Leilával mi is az egyik segélyszervezet munkatársának a segítségével tudtunk visszamenni, mikor kimentünk szétnézni. Erre azért van szükség, mert sajnos nagyon sokan láthatóan próbálnának bejutni az adományok közelébe. A biztonság az fergeteges, tehát szédületes. Elmondták, hogy mindössze egyetlen egy bűncselekmény kísérlet történt. Egy menekültet próbált kirabolni egy másik külföldi állampolgár, de azonnal közbe tudtak avatkozni a rendőrök, és sikerült meggátolni ezt az egészet. Ott létünk alatt érkezett egy nagyon nagy csoport, indiai diákok, kísérőik, családtagjaik. Szerintem egy olyan 500 fős csoport biztos, hogy volt, igaz, Leila?
Igen, abszolút voltak, és az a türelem, amivel ők kivárták egymást, az a szervezettség, amivel aztán a továbbszállításuk megtörtént. Figyeltük Zsolttal, hogy 5-600 embert negyed óra alatt irányítottak el a pályaudvarról, és jöhetett a következő menetrend szerinti járat. Megvártunk még egyet, arról hagyom, hogy számolj be.
Tehát még ugye ez az indiai menekült csoporthoz visszatérve, ez nagyon-nagyon érdekes volt számomra, hogy ugye vártuk, hogy be fogják kísérni őket a fogadópontra, ahol ugye ezek az adományozás meg minden van, és nem így történt, hanem a saját vezetőik kíséretében szépen elkanyarodtak a West End felüli kijárat felé, és ott azonnal felszippantották őket a buszok, és mentek a repülőtérre, mert ők ugye Németország felé utaznak tovább. Tehát a két vonat beérkezése között körülbelül olyan nem telt el 20 perc, és ugye, amit még ugye ezzel nem beszéltünk, hogy azt láttuk, hogy amikor ez a vonat kiürült, ahogy leszálltak, abba a pillanatban egy szédületes létszámú takarító brigád lepte el a vonatot, tehát körülbelül 15 takarító biztos, hogy volt, körülbelül negyed óra alatt végig rohantak az egész vonaton, és meglepően kevés szemetet szedtek össze. Tehát nem volt szemét. Uh-huh. A peron, amikor kiürült, olyan patyolat tiszta volt, mintha frissen söpörték volna. Pedig előtte 5 perccel 500 ember vonult rajta végig. És kérdeztük a takarítóknak, ott a takarító személyzetből egy hölgyet megkérdeztünk, és elmondta, hogy alig-alig szednek a menekülő után szemetet, nincs, ami van, az is a szemetesekben van. Tehát szédületesen vigyáznak a rendre. És a MÁV-nak is a felkészültsége, hogy olyan hosszú szerelvények jönnek, tehát fölkészülnek arra, hogy ugye a belföldi utasforgalmat is biztosítani kell, és hogy fennakadás ne legyen, ezért szédületes. Tehát azt lehet mondani, hogy a nyugati pályaudvarnál ott az a peron az nagyon hosszú, az szerintem van egy 800 méter hosszú, a szerelvény végigérte az elejétől a végéig. Tehát, és amikor a második vonat beérkezett, ugye ez egy menetrend szerint Záhony felől érkező járat volt, ehhez is rengeteg pótkocsi volt kapcsolva, ezzel érkeztek a kárpátaljai lakosok, hát szóval az volt a sokkoló őket látni. Az utasoknak a 99%-a fiatal vagy idősebb nő, gyerekekkel, férfiakat szinte alig lehetett látni közülük. És ugye elmondják, hogy a férfiak elkísérik őket a határig, és ők mennek vissza harcolni.
Ez nagyon szép szorító, amiről igen, meséltek.
Átélni is az volt.
Igen. Ugyanakkor meg engem nagyon megragadott a beszámolótokból ez a szervezettség, amire ti is utaltatok, hogy a különböző rendszerek, mármint így az ellátórendszer, vagy az állami rendszerekből a koordináltság, tehát a MÁV-nak a koordináltsága, a rendőrség, a biztosítás, az önkénteseknek a koordináltsága, és akkor ez egy szakma, az ilyen típusú koordinálás, szervezés, összehangolás. Ezt sem lehet. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy a sok önkéntes felajánlás, hogy helyre érjen, hogy odaérjen, ahhoz egy nagyfokú szervezettség kell, szerveződés kell. Ebben a ti egyesületetek hogy tud segíteni, hogy tud ebbe a koordinációba bekapcsolódni?
Mi alapvetően azért mentünk oda, hogy felmérjük, hogy miben tudunk segíteni, és mire van szükség. És amikor Zsoltan megérkeztünk, és beszélgettünk az ott lévő szervezetekkel, elismerésünket tudtuk csak kifejezni, hogy amire szükség van, az a kitartás. Az, hogy ne csak most legyen ez a tűz az emberekben, hanem ez tartson még ki akkor, amikor a mostani segítők elfáradnak, és szükségük lesz váltásra. Az, hogy az adományozás is folyamatosan tudjon töltődni. És igazából ott minden fantasztikusan meg van szervezve. Jó volt azt látnunk, hogy ezek önszerveződések és összefogások, amik ott vannak. Hogy ezek az egyesületek válogatás nélkül segítenek bárkinek. Amikor mi átmentünk ezen a folyosón, a mi kezünkben is egyből adták volna az első csomagot, és mondtuk, hogy köszönjük, nem, mi nem, de hogy nem válogatnak, nem nézik, hogy kinek adják. Nekünk ez nagyon szimpatikus volt, hogy rögtön segítenek a családoknak, akik odaérkeznek, tematikusan mennek oda a segítők, és veszik fel velük a kapcsolatot. Első kérdés, jól vannak, miben segíthetnek, mi az irányuk, mennek-e tovább, és ez szerint végzik a segítő munkát.
Sándor, tőled szeretném kérdezni, mint egyetemi oktatótól, és ennek a szakmának a professzionális ismerőjétől, hogy lehet ezt tanítani? Vagy ez a ti tanítási metódusotokban, tematikában ez így benne van? Hogy mi az attitűd, meg mondjuk az önkéntesek koordinálása, önkéntesekkel való foglalkozás?
Hát ez egy meglehetősen bonyolult kérdés, tehát maga a szociális munkaképzésben próbálunk nagyon sok mindent megtanítani a hallgatóknak, ugyebár itt is két szint van, tehát van egy alapképzés, egy BL szintű képzés, és van egy mesterképzés. Most a Szegedi Egyetemen jelen pillanatban mondjuk a menekültekkel való munka, mint speciális társadalmi csoport a mesterképzésben jelenik meg. Gyakorlatilag nagyon szeretnénk mindent is megtanítani a hallgatóknak, de sajnos az a helyzet, hogy elméleti alapokat tudunk adni, de például egy ilyen helyzetre korlátozottan tudnak fölkészülni a hallgatók, de mondhatnám a terepen dolgozó szociális munkásokat is, hiszen utoljára talán 2015-ben volt, hogy egy nagyon menekült hullám átvonult az országon, és azóta ilyen típusú helyzet nem fordult elő. A menekültekkel való munka, az ősegítés, ott nagyon speciális területe a szociális munkának, hiszen itt azért jelentős kulturális különbségek adódnak a mi segítő attitűdünk és a menekülteknek a társadalmi kultúrája között. Ráadásul egy nagyon speciális jogterületről is beszélünk, hiszen az, hogy valaki külföldi állampolgárként megjelenik Magyarországon, és különféle szolgáltatásokat akar igénybe venni, ez egy speciális jogállás gyakorlatilag, és ehhez kapcsolódóan nagyon, nagyon fontos mély jogismeretre van szükség, ami azért a legtöbb szociális munkásnál azért nincs meg, mert egyszerűen ezzel nem dolgozunk a hétköznapokban. Tehát ez speciális szervezeteknek a feladata. Most a jelenlegi helyzetben például a szociális munkásoknak az egyesület, amiben vagyunk, pont az egyik olyan célt tűztek, hogy próbálunk majd olyan segítő háttéranyagokat összeállítani, eljuttatni a kollégákhoz, ami majd ezt a munkát segíti nekik a gyakorlatban. Tehát, hogy most a menekültek gyakorlatilag nagyon sok esetben különféle szállásokon már az ország több pontján ott vannak. Tehát a gyermekfalvakban, különféle szükséglakásokban, kollégiumokban, önkormányzati bérleményekben, hajléktalan szállókon, különféle szállásra alkalmazható helységekben is épületekbe bekerülnek. Nyilvánvalóan ahhoz, hogy az ő életüket tudjuk segíteni, ahhoz ott kell lenni majd a szociális munkásoknak. Viszont a szociális munkások ahhoz, hogy tényleg profin tudják ezt a dolgot intézni, ahhoz kell majd nekik egy háttértámogatás, hogy például megfelelő szakmai anyagokat tudjanak olvasni, és föl tudjanak készülni. Itt nem csak a jogról beszélünk, hanem például azzal a traumával, amit a Zsolt is említett, hogy itt nagyon nehéz élethelyzetbe került emberek vannak, akik most jelen pillanatban nagyon fegyelmezetten viselkednek, és tényleg ez egy fantasztikus dolog, viszont arra számítanunk kell, hogy azért ez a feszültség elő fog jönni belőlük, és ez nem rossz indulat, vagy bármi rossz, ez egyszerűen a traumának a hatása. És akkor viszont a szociális munkásoknak és az egyéb segítő szakembereknek, tehát itt beszélünk a mentálhigiénész szakemberekről, pszichológusokról, pszichiáterekről, nekik nagyon fontos, hogy elérhető közelségben kell, hogy legyenek. Tehát ez egy nagyon bonyolult feladat, amit az egyik végén elkezdtünk felgöngyölíteni. Mi a keddi napon tartottunk egy kisebb értekezletet az egyesületen belül, ahol próbáltuk összeszedni azokat a problémákat, amiket kifejezetten mi tudunk megoldani. Nyilvánvalóan az élelmiszergyűjtést, a különféle segédeszközök, tehát a takaróruházatnak a biztosítását nem tudjuk megoldani logisztikailag, de nincs is erre szükség, hiszen erre már vannak szervezetek, amik ezt csinálják, és nagyon fontos, hogy ne dolgozzunk párhuzamosan egymásnak a területén, viszont azon a területen, hogy a szociális munkásoknak információkat szedjünk össze, és ezt az részükre átadjuk, azt a mi egyesületünk például meg tudja csinálni, és ennek a munkának neki is fogtunk.
A társegyesületekkel, állami szervekkel hogyan működtök együtt, milyen kapcsolati rendszeretek van? Mennyiben tudtok információt cserélni, egyeztetni, koordinálni a munkátokat? Mennyiben van igény, bocsánat, az állami szervek részéről, hogy koordináljanak veletek?
Az állami szervek részéről nem kaptunk még ilyen megkeresést, tehát hogy ezzel nem volt még eddig dolgunk. Mi a területen mozgó civil szervezeteket folyamatosan próbáljuk megkeresni, és egyeztetni velük, hogy milyen segítség lenne az, amire nekik lenne szükség, illetve mi az, amit mi tudunk biztosítani. Itt alapvetően azért egy nagyon bonyolult élethelyzet alakult ki, hiszen azon kívül, hogy itt mindenki nagyon leterhelt, aki most ebben a témában dolgozik, azt is figyelembe kell venni, hogy szinte percről percre változnak a helyzetek. Tehát, hogy összeül az Európai Unióban is egy bizottság, és akkor ők eldöntik, hogy az utolsó ilyen döntés például, hogy védelmet kapnak a menekültek, tehát valószínűleg ez is fog hatással lenni majd a hazai szociális munkára, mert például befolyásolja azt, hogy ki megy tovább, ki nem megy tovább az országból. Maga az is egy érdekes helyzet, hogy most ugyebár egy nagyon akut segítségnyújtás zajlik, tehát most elsősorban a fizikai szükségleteknek a biztosítása az, ami előtérbe került, tehát hogy senki ne fagyjon meg, mindenki eljusson a megfelelő helyre, ahol fedél van a feje fölött, megkapják a megfelelő élelmiszert, biztonságba kerüljenek, tehát hogy erről a munkáról azért hosszú távon át fog kerülni a hangsúly arra, amit Jót is említett, hogy az életkörülményeket úgy kell kialakítani, hogy amíg ez a konfliktus le nem zárul, addig mondjuk a megélhetésük is biztosított legyen, tehát hogy aki tud az esetet mondjuk, és akar, az mondjuk Magyarországon tudjon munkát vállalni. Ez jelen pillanatban ezek olyan feladatok, amiket még mi is csak tervezünk és gyűjtünk, hogy vajon mi lesz a következő lépés, amivel e felé tudunk tovább haladni. Például a gyerekeknél nagyon fontos lesz, hogy mondjuk közösségbe menjenek. Tehát aki tud, az mondjuk lehet, hogy iskolába is járhat Magyarországon például. Tehát ugye ezeket majd meg kell szervezni, és ez minden ellátórendszernek komoly, hogy mondja, a feladatot jelent. Igen, megkerestünk több szervezetet még ez ügyben, tehát például a Magyar Önkormányzatok Szövetségét is tájékoztattuk, hogy akkor örülnénk, hogyha tudnánk együttműködni. Ők is elég leterheltek, még igazából hivatalos választ tőlük sem kaptunk.
Uh-huh. A műsoridőnk lassan lejár. Én azt kérdezem tőletek, hogy aki tag szeretne lenni, hogyan tud elérni benneteket, mi a jelentkezés útja, módja, ha tájékozódni szeretne, milyen felületeken talál meg benneteket, hogyan tudnak kapcsolatba lépni veletek?
Hát az egyesületünknek van egy honlapja, az smme.hu, ezt bárki meg tudja tekinteni, ott van egy cikk, ami a tagfelvétellel kapcsolatos, tehát egy külön cikkben összegyűjtöttük, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni, van jelentkezési lap, és le van írva a jelentkezésnek a menete is. Ezen kívül megtalálhatók vagyunk a Facebookon természetesen, tehát az SMME-nek van egy oldala, ezen kívül több szakmai csoportban is jelen vannak az elnökség tagja és a tagságunk, tehát azokon a helyeken, ahol a szociális munkások a közösségi médiában előfordulnak, ott az SMME is jelen van.
Hát én azt hiszem, hogy fogunk még találkozni, mert most az aktuál politika, az aktuális kérdések elvitték a fókuszt, de itt magukról, a szociális munkásokról, szociális munkások képviseletéről, mit tudnak, miben tudnak segítséget kérni tőletek, hogyan tudnak kapcsolódni, hogyan tudnak fejlődni a ti egyesületeteknek a segítségével. Szerintem még azért sok-sok minden benne van ebben a történetben, amiről tudunk beszélni. Leila, te?
Benne hát valami? Igen, bennem még az ott van, hogy még egyszer kihangosítanám azt, hogy köszönjük azoknak, akik kint vannak, akik fáradhatatlanul segítenek, önkéntesek, egyesületek, szervezetek, egyházi szervezetek, és köszönjük ezt a közös, együttes szervezet munkájukat.
Igen, a legmagasabb elismerés azért, amit ott csinálnak, és én azt szeretném kérni azoktól, akik ebben részt vennek, hogy tartsanak ki még akkor is, amikor már problémákkal szembesülnek, mert nem szabad, hogy az hátráltassa őket a munkájukban, és hogyha arról van szó, ha problémákkal szembesülnek, természetesen őnekik is ugyanazt a segítséget tudjuk biztosítani, mint bárki másnak.
Tehát fordulhatnak az egyesületetekhez.
Igen.
Ehhez én mondjuk gyakorlatilag csak csatlakozni tudok, tehát az a teljesítmény, amit az elmúlt néhány napban a magyar területen dolgozó, országban dolgozó szervezetek felmutattak, az egészen fantasztikus, és nagyon szeretném kiemelni, hogy egyébként a magyar társadalom egy nagyon pozitív képet mutat most magáról. Gyakorlatilag minden létező szervezet, minden formában, akár civil, akár munkahely, baráti közösségek hatalmas gyűjtéseket csináltak, és rendkívül erőforrásokat tudtak mozgósítani azért, hogy ez a Magyarországra menekült, jelen pillanatban már több mint 100 000 ember, ez biztonságban és a szükségleteit megfelelően kielégítve biztos talajt tudjon élni Magyarországon az ukrajnai események után. Tehát azt gondolom, hogy a magyar társadalom is megérdemel egy nagy piros pontot, tényleg embertől, hogy mondjam, maximális tiszteletet érdemel.
És ugye köszönjük meg azok, tehát az államapparátus azon szegmenseinek, akik ebben részt vesznek, tehát itt amit láttunk a rendőrségnek, a MÁV-nak, az egyéb tömegközlekedési
BKV-nek.
Szervezeteknek, BKK-nak, a Volánnak, tehát én azt mondom, hogy ők sem végeznek kisebb munkát, mint az önkéntesek, ők a saját szaktudásukat adják ebbe bele, és ez vonatkozik a takarító személyzettől, a logisztika igazgatóig, aki megszervezi azt, hogy ott melegedő buszok legyenek.
Köszönjük.
Köszönjük szépen, kedves Érci Zsolt, kedves Meleg Sándor. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, megismertettetek minket a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének a munkájával. Munka van bőven, nagyon sok területen. Én bízom benne, hogy tudjuk majd folytatni ezt a beszélgetést, és akkor egyrészt aktuál politikailag, hogy éppen hol tart ez a menekült, hát nem is tudom, ez a menekült kérdés, menekült áradat, milyen további feladatok vannak ezzel kapcsolatban, meg hogy az Egyesület hogyan alakul, és a szociális munkások felé hogyan tud majd nyitni, együttműködni velük.
Köszönjük a lehetőséget, és természetesen állunk a rendelkezésre bármilyen hasonló kérdésben.
Köszönjük szépen! Kedves hallgatók, az Életre Hangolót hallottátok, búcsúzunk, 2 hét múlva újra találkozunk, hallgassatok bennünket. Sziasztok!
Sziasztok!
Életre Hangoló. Rádióműsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallották.
Fiatalkorunk átmenet a gyermekkorból a felnőtt létbe. Gyermeki naivitással, de rengeteg kreativitással és lelkesedéssel lépnek be a diákok a nagybetűs életbe. De mindezt hogyan teszik? Milyen gondolatok, nehézségek, problémák kísérik őket ezen az úton? Ki áll melléjük életük legnehezebb és egyben legfogékonyabb szakaszában? Fiataloknak szóló műsorainkkal szeretnénk kortársaik tapasztalataival segíteni őket. A nekik szóló tartalmaink már honlapunkon is elérhetőek. Látogassanak el a Mária Rádió honlapjára, s kattintsanak az életvezetés menüpont alatt található ifjúság csempére az újabb és újabb hanganyagokért. www.mariaradio.hu